Isten igéje szól hozzánk folytatólagosan ebből a történetből, Sámuel második könyvének 7. részéből a 18. verstől. Dávid imádsága. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram, ó Uram? És mi az én házam népe, hogy eljutattál engem idáig? Sőt, még ezt is kevesen letted, Uram, ó Uram, és távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az ember tanítva, Uram, ó Uram. De miért beszélne tovább Dávid? Hiszen ismerette a szolgádat, Uram, ó Uram. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertess azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogy hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneiket a nép elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból. Így erősítetted meg magadnak népedet, Izraelt, hogy örökké a te néped legyen, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogy ígérted. Akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják, a seregek ura, Izrael az Istene. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, ó seregek ura, Izrael Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak. Megépítem házadat. Ezért volt bátorsága szolgádnak, hogy én imádsággal imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, ó Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Dávid ül egy fotelban. Különös kép ez róla, szokatlan, hiszen Dávidról inkább a mozgalmasság, az akció, a heves érzelmek, a gyors cselekvés jut eszünkbe, itt pedig ül, vagy éppen fekszik egy kereveten. A palotában, saját házában van, és Isten nyugalmát, békéjét éli át, azt olvassuk, hogy az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki, ellenségeitől. Végre ülök. Végre nem üldöznek. Végre nem menekülök. Végre nem kell csapatot szerveznem. Végre nincs halálfélelmem. Végre megpihenhetek. Végre béke. Dávid életében nagyon sok küzdelem volt eddig is, főleg ugye Saullal, ismerjük a történeteket. Aztán a trónért való harc, a filiszteusok legyőzése, a hebróni királyság és Jeruzsálem sziklavárának, a Sionnak az elfoglalása. És ezután egy rövidebb szakasz következik, egy nyugalmas szakasz, egy olyan életszakasz, ami nem hosszantartó, de megélhető, és így is megéli Dávid. Dávidnak építenek egy házat, még nem azt a gazdag, csodálatos királyi palotát, aminek messziről csodára járnak majd később, de ez is cédrusfából van, gazdag, mutatja a király hatalmát és erejét, és olyan tekintélyes ház lehetett, ami kifejezte a királyságnak a lényegét, az uralkodást, és még naggyá is tette Dávid házát. És Dávid, amikor megpihen, amikor megnyugszik, amikor egy kicsit kiengedhetne, rögtön észreveszi, hogy valami nem stimmel. Hát ő egy szép házban lakik, Isten ládája pedig még mindig egy sátorban van. Dávid vallomást tesz arról, ami belül feszíti. Egy nyelvi szójátékkal indul ez a rész, amiben azt mondja Dávid Nátán prófétának, nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok közt lakik. Mindkét kifejezés az ismert kis bét szócskára megy vissza, mely házat jelent. Konkrét értelemben is lakást és épületet jelent. Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok közt lakik. Annyira díszes és kényelmes lehetett a háza, hogy ebben a nyugalmi állapotban Dávid nagy dolgot ismer fel, és rögtön el is határozza, hogy házat, méltó hajlékot épít Izrael Istenének. És talán meg az is furcsa lehet a történetben, hogy nem Nátán szól, hanem Dávid szólítja meg a prófétát, talán épp azért, hogy megerősítse az emberi szándékát, hiszen Isten neki békességet szerzett. Dávid pedig valami szép nagy tettel szeretné Isten iránti háláját megmutatni. Hát Isten hajléka nem lehet alább való, mint az övé. Nátán első reakciójában támogatólag lép fel, így mondja. Tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled lesz az Úr. Majd eltelik egy éjszaka, az Úr igéje szól Nátánhoz, és akkor elmondja Isten igazi üzenetét. És Isten ahelyett, hogy Dávidot akarná megkérni, hogy építsen neki házat, azt mondja el, hogy hát ő maga fog majd Dávidnak házat építeni. A templomot és a királyi palotát már nem ő, hanem Dávid fia, Salamon fogja felépíteni, ezt tudjuk. Nagyon fontos pontja ez Izrael történetének ez a jelenet, a Szentírásban is, mert ekkor kezd kiépülni majd a főváros, Jeruzsálem. Ekkor még Jeruzsálemre ne úgy gondoljunk, mint ahogy később a nagyvárosra, vagy ahogy Jézus korában egy virágzó keleti nagyváros, vagy ahogy ma gondolhatunk rá. Ebben az időben mondhatni még egy jelentéktelen, a jebúsziak által lakott városka, Uri Szálimnak hívják. Júda és Izrael határán feküdt, elválasztva egymástól a két országrészt. Ezért volt fontos, amikor Dávid elfoglalja a várat, a várost, akkor a két területet egyesíti. Tulajdonképpen így az országot is. Itt folytatódik azt, amit az ige ír, Dávid házának, személyének, nemzetségének a felemelkedése. És erről a felemelkedésről szólnak Sámuel könyvei, a további fejezetek. El lehet olvasni, hogy rövid idő alatt nagyon nagy fejlődésen megy keresztül, elképesztően nagy birodalom válik Izraelből, se előtte, se utána nem lesz olyan nagy, körülbelül egy ilyen 600 kilométeres sávban egészen a Sinai félszigettől egészen északig mind ide tartozik. Amikor a Szentföldön jártunk, itt a gyülekezet tagjaival is, akkor felkerestük Dávid városát. Ők nemrég kezdtek kiásni, ha megtalálták az ősi város alapjait és házait. És a legnagyobb épület talán éppen a palota maradványa, amiben Dávid ült. És ha valaki ma a Szentföldön jár, akkor láthatja, hogy mennyi dolog van, ami Dávidhoz kötődik, akár épületekben, Dávid tornya, vagy Dávid kapuja, a főváros leghíresebb szállodája is, és maga Izrael nemzeti jelképe, hogy elmeséltem, a zsidók szimbóluma, Dávid csillag is, így hívják, hogy Dávid csillag. Nagy jel Dávid házáról, máig élő hagyomány, Dávid öröksége. Máig büszkén beszélnek róla, és számunkra még inkább. Ennek a mai igehirdetésnek két fókuszpontja van. Az első kiinduló pontunk ez, hogy Dávid nyugalomban van. Innen indulunk ki, és eljutunk addig, hogy Dávid leül az Úr elé, és imádkozik. Fizikailag talán még átéli a kényelmet, a nyugalmat, de már átmegy az imádság helyére. És egy mondatban szeretnénk megfogalmazni, hogy miről is van ma este szó, akkor így hangzik, hogy a kényelem kultúrájából átmenni az alázat iskolájába. Ezt látjuk, hogy Dávid a kényelmi helyzetéből átmegy az alázat iskolájába. És azért is fontos számunkra, hogy ez a kép, hogy Dávid ül a palotában, mert innen indulunk ki. Mert szeretjük a kényelmet, mi is. A nyugalmat, amikor nem történik semmi. amikor nem szólnak hozzánk, nem kell intézkedni, vagy nem kell éppen főzni, vagy nem kell perelni a családdal, a gyerekekkel, amikor nyugalom van. Azt is mondhatjuk, hogy amiből kiindulunk, az a kényelemnek a kultúrája. Mert a kényelmes dolgokat is korszerűbbé lehet tenni, ami kielégíti a mai igényeket. És feltehetjük azt a kérdést, amit Dávidtól is megkérdezhettek, hogy hát éppen neked jut eszedbe, Dávid, ez a templomépítés, aki vándorló, menekülő, bujdosó voltál mindig, éppen te vágysz ilyen stabilitásra. A kereszténységen belül is van kényelmi kultúra. Pontosan olyan, amit Dávid átélt, elértem valamit, megküzdöttem, az enyém, ezért most megállapodhatok. És akkor az ember beleül a kényelembe, a fotelbe. Le lehet ülni, és a kereszténységemben is lehet ilyen állapot. Így is szoktuk mondani, kifejezés szerint is, hogy leült, megállapodott a helyzet. A fiatalok talán máshogy mondják ilyesmit, hogy leült a buli, meghalt. Ha úgy nem történik semmi, akkor nagyon leült a helyzet, vagy meghalt. A kényelem a kereszténységben kettős. Egyrészt fakadhat abból, hogy elértem valamit, tehát én már megharcoltam a magam harcát, én már megtettem a magamét. Más is pihen, akkor én is. Nekem ez jogom van, nekem ez jár. Másrészt arra is utal, hogy most már csinálja más. Majd, ha mások is beletettek annyi időt és energiát, mint én, akkor szóljanak. Sokszor egy-egy funkcióban lévő, vagy szolgálati vezető, vagy egy ágnak a vezetője ide jut. És nem baj, ha ide jut. Nem baj, ha ezek a gondolatok elérnek bennünket, hiszen éppen a felismerés adhatja meg a változást. Bibliában nagyon sok ilyet látunk, hogy valamit felismer az ember, és elkezdődik egyből a változás. Sokszor egy kisebb közösség, egy bibliakör, egy házi csoport, vagy egy ifi jut oda, hogy hát elkényelmesedik, hogy jó nekünk ott lenni, jó, jó, elegen vagyunk. A Kecskeméten voltam ifjúsági lelkész, többen is voltunk, akik az ifjúsággal foglalkoztunk, és mikor nagyon nagy lett már az ifi, akkor nagyon jó volt ebbe benne lenni, jók voltak az alkalmak, de úgy éreztük, hogy kicsit ez ilyen belteljes, hogy ide vagyunk, jól el vagyunk, de éreztük, hogy tovább kellene mozdulni. És akkor mindig jött az ifi számára valamilyen szolgálati terület a gyülekezetben, hogy elkezdtek valamit csinálni, mert kellett, tovább kellett lépni. Mert egy közösség nem mozog, akkor olyanná lesz, mint egy pocsolya, amelyben nem mozdul a víz, és az megbüdösödik. A hetedik részben, tehát itt a Sámuel könyvében két szál fut egymás mellett, teljesen összefonódva. Az egyik szál, ahogy Isten cselekszik, ezért örök és tökéletes, az ő szándéka szerinti, és a második pedig egy emberi vonal, mely lehet nagyon emberi, lehetnek benne tévedések, hibák is. És a párhuzam, a két szándék együtt megy itt a történetben, a messiási ígéret és az emberi történelmi vonal, ami személyeken keresztül teljesedik be. Itt éppen Dávidon. Istennek a munkája Dávidon keresztül érik be. És a történésen túl lássuk meg azt, hogy mi lehetett Dávid szívében az Úr iránt, ha a nyugalmi helyzetében ez volt az első gondolata. Ha talán mi a nyugalmi helyzetünkben azt mondjuk, hogy de jó, hogy ezt elértem. Most már ne keressen senki, örülök, hogy itt vagyok. De Dávid azt mondja, hogy valami nem jó. És ha valahova el akar juttatni Isten bennünket, és eljuttat valahova, akkor abból a helyzetből hogyan gondolunk rá? Mi jut eszünkbe? Eszünkbe jut-e valami, hogy igen, valamit tehetnék? Dávid nagyon sokszor megvallotta a szeretetét az Úrnak. A múlt fél évben zsoltárokat vettünk az imádsággal kapcsolatban, emlékeztek rá, és hogy nagyon sok ilyen történet, ilyen jelző, ilyen kis zsoltár darabka találunk a Szentírásban, amikor Dávid úgy megvallja, hogy mennyire mélyen érez Istenért, mennyire elkötelezett. Nagyon szép és erős jelzőkkel. A kérdés számunkra ma este az, hogy nem kényelmesedett el-e a mi kereszténységünk. Nem szolgáljuk-e ki az aktuális kultúrát? Hát a héten próbáltam keresni valami nagyon kényelmes dolgot illusztrációnak, várakoznom kellett valahol, és megnéztem autós újságokat. Elsősorban a férfiaknak kedvezzek, férfiak figyelmét felkertsem, extrákkal felszerelt kocsik példáját idehozom, mondom, hogy jót találok, és ez milyen jó lesz. Aztán gondolkoztam, hogy valami ügyes és háztartás megkönnyítő konyhai eszközt a nők számára. Ez olyan nagyon sztereotíp így, ugye, hogy férfiak kocsi, nők konyha, ezért egyiket se választottam, hanem egy harmadikat. A metrón találtam egyszer egy reklámújságot, és ebben a következőt találtam. Ez mindenkire illeni fog. Okostelefonnal irányítható kültéri LED fényfűzér, mert a szoba kényelméből be is kikapcsolhat anélkül, hogy ki kelljen menni a hidegbe. Azért ez már ugye valami, ez már mindenkire. Ülök a szobámba, és nem kell kimenni a hidegre, onnan szabályozhatom a külső fényeket. És hát képzeljük el, ülünk a fotelben, mint Dávid, és kapcsolgatjuk a fényfűvét a telefonunkkal. Ez a kényelem kultúra, amikor tényleg azzal vagyunk elfoglalva, hogy hát ne kelljen már kimenni azért a hidegbe, hogy felkapcsolni ott a fényeket. Van-e ilyen az életünkben? Amikor a kényelemből szeretnénk valamit irányítani. Nem ült-e le a missziós lendületünk, vagy a szolgálatunk, vagy lehet, hogy nincs is, vagy a készségünk, vagy hová lett az örömünk mindezekben. Úgy fogalmaztuk, hogy a kényelem kultúrájából Dávid átmegy az alázat iskolájába. És ennek a résznek a fő része, a fő fókusza most az imádság, hogy Dávid kijárja az alázat iskoláját. Már az is jelképes, hogy ez a rész, amit felolvastam, ez egy imádság. Az Isten szavára, az egy útmutatására, nem egy azonnali akciót gondol Dávid, illetve először azt gondol, hanem egy hosszú és mély imádságot. Így reagál Dávid Isten válaszára, hogy Isten elmondta Dávidnak, nem ő fogja felépíteni a templomot, hanem maga az Úr. És ő meg is építi Dávid házát. És Dávid nem keseredik mindezen, nem kezd vádaskodni, hanem elfogadja, hogy igen, most nekem más lesz a feladatom. És ahhoz a szövetséghez érkeztünk, ez a sorozatunknak a címe ebben a félében, hogy az Istennel kötött szövetség, aminek nincsen látható külső jele. Mint vannak olyan szövetségek, amiket eddig vettünk, aminek nagy látványos jelei vannak, itt nincsen. Itt az a jel, hogy Dávidnak és Dávid házának egy ígéret hangzik el. És azt tapasztaljuk ismét, hogy Isten a kezdeményező, ő lép felénk, és mi követjük őt, reagálunk, és elfogadjuk az ő közeledését. És egy olyan ígéretet fogad el Dávid, amely a jövőbe vész távoli és ígéretes, de nem valósul meg az ő életében. És nem is csak a tartalmát nézzük meg ennek a szövetségnek, hanem azt, hogy hogyan imádkozik Dávid. És egyetlen szót tudunk mondani, egy jelzőt, azt, hogy alázattal. Milyen hihetetlen alázat kellett ahhoz, hogy Dávid elfogadja, hogy ő a király, és nem ő építi meg a szíve vágyát, az Úr templomát. Ő ismeri fel. Ő akarja. Ő az, aki ezt elérte, sőt, akit Isten idejuttatott, akinek ez eszébe jut, aki kedvet és erőt ír az, hogy megvalósítsa. És mégsem ő fogja. És Dávid ezt elfogadja. Az alázat szó olyan erényt jelöl, amely képessé tesz arra, hogy az ember igazságának, teremtett voltának megfelelően és törékenységének tudatában éljen. Ezért nagyon fontos ez a szó ebben a történetben. Mire is megy ki a történet? Miért ennyire fontos Izrael életében a templom, amit Dávid nem építhet fel? Hát Izrael életében mindig központi szerepet játszott a templom. Olvastuk korábban a Szent Sátor, mely Isten jelenlétét és megbízhatóságát jelképezte, hogy Isten az ő népével van. Sőt, későbbi korokban is nagyon meghatározó, és ma is központi helyet foglal el a lerombolt templom helye Jeruzsálemben, amit így is hívnak mindmáig, hogy templom hegy. Ha valaki járt Jeruzsálemben, akkor láthatja, hogyha bárhonnan ránéz a városra, kiemelkedik az a domb, ahol a templomnak az alapja, a platója, így szokták mondani, még mindig megvan. És az ember ránéz a városra, akkor látja, hogy igen, ez a templomnak a helye. Kultikus és kulturális intézmény és épület. A templomnak minden településen kiemelkedő szerepe van, hiszen ki is emelkedik legtöbbször a falunak a síkjából. Ha ránézünk egy falura, akkor a templom, a fehér templom, az messziről látszik. És egyben jelképes szerepe is van. És most gondolhatunk a románkor tömör tornyaira, vagy épületeire, vagy a középkor hatalmas gótikus katedrálisaira, vagy akár az újabban épült református templomokra. Most lett kész nemrég az újpalotai, vagy a taksonyi, ezek most napjaink történései, hogy új templomok épülnek. És gondolhatunk a sajátunkra is, hiszen ez egy fiatal templom, és megszokhattuk már a jelenlétét, és a lakótelepnek is szerves része. Ma már nem tudjuk elképzelni enélkül, az épület nélkül a lakótelepet. És ma is jelentős szerepe van a templomoknak, ha azokra a kis történetekre, vagy kis videókra utalunk, amelyhol nyugaton lebontott régi templomokat lehet nézni, akkor, és a körülöttük lévő felháborodást, akkor érezzük, hogy a templomnak egy ilyen jelképes szerepe is van. Rombolás és építés. És Jézus szavai alapján pedig tudjuk, hogy a kőtemplom helyett mennyire meghatározó az, amit ő belőlünk épít. Hogy Jézus eljöttével már nem a templom, mint épület a fontos, hanem mindazt, amit Isten belőlünk épít. Dávid az imádságban elhelyezi magát az Istennel való viszonyban. Így fogalmaz. Ki vagyok én, Uram? Úram. És mi az én házam népe, hogy eljuttattál idáig? Az alázat iskolájában talán ez az első lépés, hogy megtudjam, hogy hol a helyem. Ha lehet mondani, ez az első osztály. Ki vagyok én? Az Istennel való viszonyban látnom kell magam. Mikor én iskolás voltam, kisiskolás, akkor még nagyon féltünk az ültetéstől. Már jó, megszoktuk, hogy ki hol ül, ki mellett, és akkor jött az osztályfőnök, és mondta, hogy jövő héten ültetés. És akkor úgy féltünk, hogy most ki mellé fogok kerülni. Hátul ültem eddig, nagyon jó hely, most előre fognak ültetni, úgy oldalt. Középiskolában a tanárunk az ilyen mértani logikába tükrözte mindig az osztályt, hogy ki hova ül. Ilyen félelmetes volt. Nagyon fontos, hogy hol a helyen, valahol, egy közösségben, az osztályban. Istennel való viszonyban kell látni, hogy ki vagyok én, és a magam kicsiségét és időnként összetörtségét is kell látnom, a magam alkalmatlanságát. A magyar nyelv azért is szép, mert nagyon sokféleképpen lehet kimondani ezt a mondatot, hogy ki vagyok én. Kimondhatjuk úgy, mint a Hobo együttes énekelte régen, hogy ki vagyok én, keressem magam. De úgy is ki lehet mondani, hogy hát ki vagyok én, hogy jövök én hozzá, én nem értek hozzá, kicsi vagyok hozzá. Istennel való viszonyban mindig rádöbbenek, hogy ki vagyok valójában. Nem az, akinek mások látnak, nem is az, akinek magam mutatom. A másik annak az útnak a felemlegetése, amit már megtettem Istennel, ahova Isten eljutatott engem. Mindig egy helyzet, mindig egy pozíció, ahova már eljutottam. Onnan ki tudok indulni? Dávid a kényelemből átmegy az imádság terére. És ez nem volt formailag, nem volt egy látványos, egy teátrális tett. Inkább egy egyszerű. Ezt olvassuk, ekkor bement Dávid király az úr színe elé, és leült. Két leülés. Mennyire más ez, amikor bemegy, és azért megy be, hogy ő megvalljon valamit Istennek. Belépett az imádság terébe, Isten jelenlétébe. És elmondja azt, hogy mit gondol Istenről, és egy nagyon szép rész. Kinek látom magamat? Ez nagyon fontos látni, kinek látom én Istent? Kinek lát ő engem, és én kinek látom őt? Ezt a jelzőt mondja, hogy nincs senki hozzáfogható. Isten szentségének és egyedül valóságának a gyönyörű megvallása ez, és Dávid ezt számtalan szó megteszi. Végig veszi egy imádság tartalom alatt röviden, de mégis megteszi, hogy mit is tett vele az Úr. Hogyan váltotta ki őket a fogságból. Milyen szép ez a leírás, egy mondat. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped Izrael, amelyet elment Isten, és kiváltott, hogy az ő népe legyen? Milyen szép ez a mondat, hogy Isten elmegy, és kiváltja a népet. Filmekben látunk ki egy jelenetet, hogy a főhőst a börtönbe zárják, vagy fogdába. Akkor nem tudja, hogy mi történik vele, és valaki, a családtagok, a barátok közül elmegy valaki, és leteszi a kauciót, és kiengedik. Ilyesmi, hogy valaki elmegy a börtönbe, a fogságba, és kiváltja a bezártat. Kiváltja, Isten elmegy, és kiváltja a népét. És aztán szép lassan leírja azokat a jelzőket, hogy hogyan lesz Izrael az ő népe, hogyan lesz Isten az ő Istenük. És mindezek után erősíti meg az ígéretet, a szövetséget Isten. Dávid konkrétan is imádkozik ezért, hogy Isten tartsa meg az ígéretét, azt, amit szolgádnak és házat népének tettél. Dávid azért imádkozik, hogy az ígéret beteljesüljön. Ebben az imádságban, ami nem hosszú, 7-szer szerepel a szövegben az, hogy Uram, ó Uram. Az Adonáj és a Jahve szavak. Uram, ó Uram. Egymást erősítik. És Dávid alázatát fejezi ki. Az különösképpen, hogy 10-szer nevezi magát szolgádnak. Ő a király. És azt mondja, hogy én a szolgád vagyok. 7-szer Uram, ó Uram, 10-szer szolgád. Istennel kialakított reális viszonyban van Dávid. Isten tehát közbeszól, gátat szab az emberi mérlegelésnek, és elmondja, hogy nem emberek számára kell hajlékot építeni, nem embereknek kell az ő számára hajlékot építeni, hanem ő maga fog a népének házat felhúzni. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ez az a legfontosabb mondat az üzenetnek. És a szövetség gondolata abban jön elő, hogy Dávid és utódai királyok lesznek, és beteljesítik az Ábrahámmal kötött szövetség ígéretét, melyek szerint az ősatyáktól királyok származnak. Megépítem házadat. Ha mondhatjuk, hogy az egész Szentírás erről szól, hogy Istennek ez az ígérete, hogy megépítem a házadat, hogyan teljesedik be, hogyan építi Isten a házat. Dávid házát, Izrael házát és majd az egyházat. Az a ház, amit Isten épít Dávidnak, mindörökre megmarad, és a királyi széke örökké megáll. Eredetileg még Mózes első könyvében Júda házára vonatkozott az ígéret, és itt átmegy Dávid házára szűkül le. Isten választotta ki Dávidot a juhok pásztorából, és Izrael pásztorává nevezte ki. És Dávid ezt éli meg, amikor megtudja, hogy ha nem ő építi meg az Úr templomát. Elfogadja és örül ennek, örül Isten jelenlétének. Hogy miért is nem ő építi meg a házat, ezt a Szentírás elmondja az 1 Krónikák 22-ben. Érdemes elolvasni ezt a részt, nagyon jó, kiegészíti ezt a mai igénket. Annyit mond Dávid saját bevallása szerint, Isten ezt mondta neki, sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél. De Dávid alázatát jelzi, hogy előkészíti a templomépítést, még akkor is, amikor tudja, hogy nem ő fogja megépíteni a házat, sok építőanyagot szerez, szédrusokat, nagyon sok rezet és fát, ahogy a Krónikák 22 elmondja. Dávid alázatosan és végtelenül nagy hálával fogadja Isten szavát. Felismeri és vallja, hogy amit Isten cselekszik, végtelenül több annál, mint amit megtilt. Az a ház, amit Isten népe Jahvénak épített, elpusztulhatott, de az a ház, amit Isten épített Dávidnak, az örökké megáll. Ez a különbség az emberi szándék és Isten útja között. És ennek a megvalósulását végigkövethetjük tulajdonképpen az egész Szentírásban. Jézus élete erről szól. Már a születésnél ezt olvassuk. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amit Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeérjek egyesével, aki áldott állapotban volt. És Közvetlenül Jézus működésének a kezdetén, Keresztelő János történetében, a keresztségben fejeződik ki Jézus alázat, amikor ugyanabban a keresztségben részesül, mint a többi halandó ember. János még tiltakozik is, hogy nem, fordítva kéne valahogy ezt intézni, de azt mondja Jézus, hogy nem, így kell betöltenünk. Jézus emberi voltának a legkonkrétabb pontja, amikor azonossá lesz a többi emberrel. Jézus jelenléte itt a földön is mindig ezt az alázatot fejezte ki. Az a hasonlat, hogy ő egy bárányhoz hasonlítja magát sokszor, és maga a Szentírás is, az arra utal, hogy a bárány néma marad, amikor levágni viszik. Thomas Mann József és testvérei című regényében folyton előjön ez a párhuzam, hogy József, akit a testvérei megvernek, mesztelervet köztetnek és kútba dobnak, maga ott a kútba báránynak nevezi, áldozatnak, hogy ő erőszakos kezek, ráadásul a testvérei, ők verik meg, és ők akarják a halálát. Az ószövetségi alakok legtöbbi előképe Jézusnak. Jézus egész életében ezt az alázatot hordozta, és ezt fejezte ki. Egyszer azt mondja a tanítványainak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ezért mondtam, hogy ez olyan, mint egy iskola, ahol lehet tanulni, és ha valaki úgy érzi, hogy akár az imádságban, akár az alázatban még lenne mit tanulni, még lehet, hogy nagyon kis osztályokba jár, lehet benne fejlődni. És azért tudok alázatos lenni, mert Jézus is azt tudott lenni. Azért mondja a tanítványoknak, hogy tőlem tanuljátok meg, mert én is így élem az életemet. A megváltás folyamatában is ezt az alázatot éli meg Jézus, hiszen számtalan profécia beszél erről. A szövetség kötésnek ez az alapja, és itt érkezünk el a lényegig, a kereszt titkáig, a mélységig. Úgy hallottam, sőt magam is tapasztalom, hogy gazdag réten néha egészen hosszúak a prédikációk. És az ember figyelme ilyenkor elkalandozik. Szép ez a templom, üvegablakok vannak, szép fal, körbe lehet nézni, mindig új virágok vannak, zenészek, és általában olyan 25-30 perc körül elszokott, az én figyelmem elszokott kalandozni. Érdekes ez a templom, mert középen nem szószék van, ahol legtöbb templom van, amit kicsit lejjebb van, vagy ott van, de úgy látni ezt a falat. Én megmondom, ezt szoktam nézni sokszor, és mindig úgy vonz ez a kereszt sziluett. És azon szoktam gondolkozni, hogy milyen mély ez a kereszt. Úgy néha vágyam van oda menni, és így benyúlni. Úgy esti Isten tiszteleten úgy egy kicsit sötét ez, vagy amikor kicsit félhomály van a templom, akkor nem lehet így látni. Mi is van mögötte? Persze tudjuk, hogy itt egy fal van, és itt van valahol a kertnek a föld része. De jelképesen is érvényes ez, hogy mi van mögötte. Mi van a hátterében. Talán furcsa egy megkérdezni, de milyen mély a kereszt. Hiszen Jézus életének értünk bemutatott áldozata nagyon mély. Mint ez a kereszt is, ennek a titokzatossága. A Dávidnak adott ígéret benne teljesedik be, hiszen Dávid házán áldás van, a megváltásnak az áldása. És hát hogyan élem át én a Dávid házának tett ígéretet? Hogyan vagyok én benne a szövetségben? Hogyan, milyen mélyen élem át én a keresztnek a titkát, amit ez a mi falunk is jelképez? Az imádsága végén Dávid áldásért könyörög, majd summázza imádsága lényegét, mert a te áldásod tesz áldottá szolgált házát mindenkor. Isten által létrehozott dolgok maradandóak, mint maga az egyház is. Ha időnként feljön bennünk a féltés, hogy hát mi lesz az egyházzal, vagy keserűség, vagy harag van bennünk, akkor gondoljunk arra, hogy az egyház nem emberi mű. Azért marad meg. Az új szövetség már maradandó házról gondolkodik, amikor Jézus helyet készít nekünk. Az épített templomról, a kövekről, az építményről átmegy a hangsúly a lelki házra. Maga Jézus beszél a halála előtt erről, azt mondja, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. És mindenki szörnyűködik, hát, hogy több 10 évig épült ez a templom, akkor hogy rombolhatja le 3 nap alatt? Ő azonban ugye testének templomáról beszélt. Benne marad meg Dávid nemzetsége, és benne épül fel Dávid háza. Jézus teste az egyház. Beépülünk-e mi ebbe a hagyományba? Beletartozónak-e valljuk magunkat? Milyen házat építünk? Pál apostol azt mondja, hogy ti pedig az Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Nemrég olvastuk Péter levelében ezt a mondatot, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. És máshol pedig azt mondja Pál, mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Belőlünk van az egyház, belőlünk, aki beépülünk az ő keresztjébe. Mert Istennek ez a fő üzenete és tulajdonsága, és ebben az igében is ez van, hogy Isten felépít. És téged is felépít. Felépíti mindazt, ami romos, ami elhanyagolt, ami félig kész, ami nincsen befejezve. Sokszor az alapoktól indul, az első osztálytól. Egészen kicsitől indul a mostani történetben is Dávid. Amikor teológus voltam, akkor ott egy nagyon elkeseredett időszakom, és akkor kaptam egy ilyen kis ígés kártyát, amire egy rom volt rá, egy fényképnek a, egy romnak a fényképe volt rátéve, és oda volt írva, hogy felépítlek téged, és felépülsz. És olyan nagy biztatást adott ez, hogy igen, most én össze vagyok tőle, most ilyen köveknek látom, szétszórt, szétesett köveknek látom magam, de hogy Isten felépít. És ez egy ígéret. És nem tudtam, hogy ez mennyi ideig tart. De Isten felépített. Mit építhetünk mi a gyülekezeten fizikailag és lelkileg? Van-e olyan dolog, amit Istennek fel kell építeni akár újra az életünkben? Ma nagyon használatos ez a kifejezés, hogy valaki felépíti magát, a karrierjét, a portfólióját, vagy egy előadást. De mennyire más az, amikor Isten épít fel? Hogyan épít fel Isten? Mit jelent számunkra, hogy Isten felépít minket, mint egy házat akár? Isten egyrészt abban erősít meg minket ezen a mai estén, hogy beteljesítette az ígéretét, és mi ezt átélhetjük. Másrészt pedig szeretne felépíteni bennünket, akár újra, akár először is, szeretni felépíteni a mi házunkat is. Jelképesen az életünket, az életünk házát. Ezért ne csüggedj, mert az Úr felépít. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Ez a mi ígéretünk is. Mai estén nyitott az út, a kényelem világából átmehetünk az alázat világába. Imádkozzunk áldásért. Uram, ó Uram!
Folytassuk az imádságot. Urunk és Istenünk, valóban Te nagy vagy, nincs nálad hatalmasabb, nincs nálad feljebb való. És megvalljuk előtted, hogy annyiszor nehéz kiigazodnunk az életen, annyiszor megtesszük, amit mondjuk nem kellene, és nem tesszük meg azt, amit meg kellene. Építkezünk, vagy nem építkezünk, beleavatkozunk abba, amiben nem kellene a hétköznapok során, vagy éppen olyan kényelmesen ülünk, amikor meg lépni kellene. Urunk és Istenünk, képesek vagyunk teljesen belegabajodni az időbe. És most arra kérünk téged, így a hét előtt állva, hogy taníts bennünket. Kérünk, hogy a te időszámításodnak, a te teremtésednek a rendjére hadd figyelhessünk, hadd érthessük meg, és hadd simulhassunk bele, hogy mikor, minek van az ideje. Kérünk téged, hogy így vezess bennünket a héten. Egy olyan másmilyen és egy olyan újolt időbeosztással, hogy megláthassuk, hogy a te szemedben mi a lényeges, és mi lényegtelen. Hogy megláthassuk, hogy mi a mi feladatunk, és mi nem a mi feladatunk. Könyörgünk azért, hogy láthassuk, hogy mi a küldetésünk, a személyes küldetésünk, és mi nem az. De nem csak önmagunkért szeretnénk most könyörögni, hanem másokért is, a környezetünkért is, az ismerőseinkért, a rokonainkért, ismeretlenekért. Mert itt hozzuk a betegeket, a szűkölködőket, mindazokat, akik a szeretetben valahogy így megfogytak. Eléd hozzuk a rengeteg megkeményedett szívet. Eléd hozzuk a lakótelepi találkozásokat, a lakótelepi liftbeszélgetéseket. Könyörgünk az új beköltözőkért is, és a városért. Egyedül a te nevedért áld meg ezt a várost. És úgy is könyörgünk most hozzád, ahogyan a te szent fiad tanított mi bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.